Pán Péternek úgy látom.
Köszönöm szépen. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntelek benneteket. Jó magam, és engem Stefán Péternek hívnak, 13 éve dolgozom a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézetben. Társszerzőm Tóth Barbara, ketten dolgozunk ezen a úgynevezett Sinfor RDM elnevezésű projekten, amelyről szeretnék egy nagyon rövid ízelítőt adni, hogy az elmúlt egy évben milyen feladatokat végeztünk el ennek a projektnek a keretén belül, illetve milyen eredményeket értünk el. Maga ez a projekt, Sinfor RDM így rövidítik, ez a Supporting Infrastructure Models for Research Data Management, magyarul tudományos adatmenedzsmenttel foglalkozó projekt, ami megpróbál egy olyan területet vizsgálni, vagy elemezni, amely ez eddig kicsit elhanyagolt, kicsit kevésbé kezdett, kicsit kevésbé kutatott terület volt. Az egész projektnek a hátterét az adja meg, hogy megpróbáljuk modellezni azt, hogy a kutatás, a kutató munka az milyen rendszerben, milyen business modellben működik jelen pillanatban, és az egésznek a célja az, hogy a tudományt, a tudományos tevékenységet valamilyen módon hatékonyabbá tegyük azáltal, hogy a tudományos célú adatoknak a megosztását elősegítjük különféle jelenleg létező falaknak a lebontásával. Rögtön belevágva a dolgok sűrűjébe. Ugye tavaly ilyenkor tartottam egy előadást arról, hogy ez a projekt hogy indul, és most nagyjából az egyéves eredményeket szeretném bemutatni, különös tekintettel azokra a részekre, amelyekben mi nagyon az NIF intézetnél nagyon mélyen benne voltunk. Mint mondtam, a tudományt megpróbáljuk, vagy a tudományos tevékenységet megpróbáljuk modellezni. Ugye itt látható az ábrán egy nagyon kezdetleges modell, ami ugye az elmúlt egy évnyi munkának az eredményeképpen jött létre, amit mi úgy nevezünk, hogy a tudománynak az ökoszisztémája. Természetesen maga a tudományos tevékenység erősen innovatív és erősen emberi tényezőket, emberi ötletességet, emberi találékonyságot igénylő folyamat nem automatizálható. Ha automatizálható lenne, akkor már nyilván robotok találnának fel mindent, és nem pedig kutatók, tudós emberek. Mindenesetre próbáltunk egy olyan modellt alkotni, ami leírja azt, hogy a tudomány jelenleg hogy működik, és milyen fontosabb résztvevői vannak, kik ezek a résztvevők, mi motiválja őket, egyáltalán hogyan működik a rendszer. Tehát ezt próbáltuk a projektben elemezni. A projektnek ugye az a célja, hogy olyan ajánlásokat fogalmazzon meg, illetve olyan ötleteket gyűjtsön össze a projekt végére, ami elősegíti azt, hogy a tudós emberek megosszák egymással a kutatási eredményeiket, az adataikat, ezáltal azt hisszük, hogy növekedni fog a tudomány hatékonysága, kevesebb lesz a zsákutcák száma, és így tovább. A modell jelen pillanatban úgy néz ki, hogy ugye ezt mondtam, hogy a hatékony adatmenedzsment hatékony tudománynak a viszonylatát, hogy azt gondoljuk, hogy ha hatékony az adatmenedzsment, akkor hatékony lesz a tudomány is. Nagyon fontos, hogy a tudomány az mindenképpen a saját belső szabályrendszerei alapján működik. Tehát ugye semmifajta már létező bizniszmodellt nem nagyon lehet ráhúzni, hanem egy külön bizniszmodellt kell mögötte megpróbálni, megtalálni. Ugye a magas színvonalú tudományos tevékenység letisztult modelleket igényel, és ugye ezt is mondtam, hogy minden szereplőnek megvan a maga sajátos működési módja, belső motivációja, illetve megvannak a szereplő közötti relációk. Mindjárt az ábrán ezt fogom illusztrálni. És ugye maga az egész projekt, az a tudományos hatékonyságot próbálja nevelni, erről is beszéltem. No, tehát lényeg, hogy van ugye ez a modell, amit itt felvázoltunk, ez úgy néz ki, hogy ugye a tudományos életnek a résztvevői azok, kik. Ugye vannak ugye az első és legfontosabb ugye maga a kutatók, akik az innovatív tevékenységet végzik, akik olyan ötleteket találnak ki, amelyek aztán majd később megvalósítva többet érnek. Például egy új daganattípus ellenszerét megtalálják, vagy felfedeznek új földtípusú bolygót, ezáltal növelve az esélyt, hogy választ kapjanak arra a kérdésre, hogy nem vagyunk egyedül a univerzumban, vagy egyedül vagyunk-e. Tehát ők azok, akik ennek az egésznek a központjában, vagy a közepén találhatók. Ugye a kutatók tipikusan valamiféle kutatóintézetekben tömörülnek, illetve ott végzik dolgokat. Vannak nagyon speciális esetben egyéni kutatók, akik ugye önmaguk mindenféle intézményi háttér nélkül végeznek kutatói tevékenységet, ugye ez egy speciális kategóriát képez a kutatókon belül. Nagyon fontos szereplők a kiadók. Ugye egy tudományos tevékenységet általában tudományos idézettségi indexekben szoktak mérni. És ezt nyilván a kiadók határozzák meg, hogy milyen feltételekkel, hogyan és milyen módon közölnek tudományos cikkeket. Látható, hogy ugye a kutatóintézetek, a kutatók azok emiatt szoros egymásra utaltságban, szoros szimbiózisban élnek egymással. Ugye általában ugye egy kutatóintézetekben ugye a kutatói munka az projektek formájában történik, ezt jelöli ezek is négyzet, illetve hát ugye kik vannak ugye személyes tudományos célok, ugye mindenkinek van valamilyen személyes ambíciója, aki a kutatói pályára áll, valamit szeretne felfedezni, pusztán azért, mert őt ez érdekli. Ugye ezeket hívjuk tudományos céloknak, és hát nyilván ugye a pénz is motiváló tényező, tehát az, hogy a kutató a kutatási eredményéből hosszabb vagy rövidebb távon megéljen, illetve jól járjon vele. Nagyon fontos ugye a tudományos tevékenységet, fejlesztési projekteket általában valamilyen alapokból finanszírozzák. Nem elhanyagolható tényező ugye a pénzügyi bázis. Tehát ugye nagyon fontosak a fejlesztési alapok. A fejlesztési alapok azért is fontosak, mert ugye ők az ő szemszögükből nézve, ugye van egy nagy pénz halmaz, amit megpróbálnak úgy elkölteni, hogy minél hatékonyabban, minél perspektívikusabb területekre helyezzék ki a forrásokat, amelyek a legnagyobb eredményekkel kecsegtetnek. Tehát emiatt szintén befolyásolják azt, hogy egy adott történelmi korszakban milyen kutatási irányzatok, milyen kutatási tevékenységek erősek, illetve támogatottak. Ugye, és hát ugye a fejlesztési alapok ugye nem önmagukban találják ki azt, hogy merre van az előre, vagy ezeket a divatirányzatokat, hanem ugye vannak ugye nemzetközi szervezetek, európai, az Európai Uniónak vannak például tudományos célkitűzései, ha kicsit bulvárosan megfogalmazva tudományos divatirányzatai, vagy tudományon belül divatirányzatai. Ezeket ugye, hogyha valaki elolvas egy Horizon 2020 programot, vagy bármilyen más Európai Unió által készített programot, akkor le tudja szűrni azokat a főbb irányvonalakat, amelyek éppen most divatosak, vagy éppen most jellemzőek. Például egy ilyen a felhőtechnológia, amiről például mindenki sokat remél, főleg azok, akik nem tudják, hogy pontosan mit jelent a felhő. Tehát ezek, illetve hát, hogy a hazai divatirányzatok, hazai trendek, illetve hazai úgynevezett irányító hatóságok, vagy hazai szervezetek is hatással vannak természetesen erre a kutatói munkára. Összefoglalva, ezt hívjuk a tudomány üzleti modelljének, vagy a tudományos munka üzleti modelljének. Természetesen maga az üzleti modell, az messze nem tökéletes, hiszen vannak más szereplők is, vannak más kapcsolatok is ebben a relációban. Például ez nem tünteti fel az ipari partnereket, ugye egy ipari partner is valamilyen módon érdekelt innovatív tevékenységbe, ami azt jelenti, ugye, hogy olyan dolgokat kezd el kutatni, ami majd később többet ér, mint amennyibe kerül. Egy picit leszűkítve a projektnek, ugye a Sinforerdien projektben ugye van három érdemi munkacsomag, bocsánat, négy érdemi munkacsomag. Ez az első ugye a World Package 2, World Package 3, illetve World Package 4, ez egybe számít, egybe kezeljük, illetve a World Package 5. Nagyjából ugye a World Package 2 foglalkozott azzal, hogy felméri a terepet, hogy mi van jelen pillanatban a tudományban, milyen szereplők vannak, mi motiválja a szereplőket, hogyan viselkednek ezek a szereplők, stb. Tehát egy picit a modellnek a belső viselkedését próbáltuk itt, illetve magát azt a modellt, amit az előbb mutattam, próbáltuk feltérképezni. Aztán a következő ugye a működési modellek és kiértékelésük. Ugye ennek az outputja valamiféle ajánlás halmaz lesz, hogy szerintünk mit kellene változtatni ahhoz az egyes szereplőknek a működésén vagy relációján, ahhoz, hogy hatékonyabb legyen a modell, és osszák meg az adatokat a kutatók egymással. Ezt ki kell értékelni, ennek a bevezetését, ennek a kiértékelési szempontrendszerét fogom majd egy picit bemutatni később, és ugye ezeket konkrétan implementálni kell esettanulmányok formájában, hogy ne csak a levegőbe veszik, hogy nézzük meg, hogy amit kitaláltunk, az a gyakorlatban, hogy működik, illetve hát működik-e. Egy picit tovább szűkíteném a kört, ugye a kiértékelési modellről beszélek. Ugye a kiértékelési modellnél ugye azt vizsgáltuk, hogy ha megfogalmazunk egy halmaznyi ajánlást, ezt bevezetik az egyes intézmények, akkor egy adott tudományos projektkiírás, vagy tudományos programkiírás, az mennyire felel meg annak a kritériumnak, hogy abban a szereplők, a tudósok motiváltak legyenek a tudományos adatoknak a megosztásában. Tehát ez maga ez a kiértékelési rendszer, vagy kiértékelési szempontrendszer, ezt próbálja meg egy adott időpontbeli keresztmetszetben meghatározni. Nagyon fontos, hogy a projekteket és a környezetüket is értékelni kell. Tehát ugye egy projekt nem létezik a környezete nélkül, van ugye egy szervezeti háttere, egy jogi szabályozási környezete, van egy infrastruktúrális háttere, hiszen ugye ahhoz valamilyen infrastruktúra kell, hogy én nagy méretű adatokat megosszak tudóstársammal. Aztán a projekteket folyamatában vizsgáljuk. Nem elegendő egyszer egy adott keresztmetszetben megvizsgálni egy projektet, hanem többször időben ki kell értékelni. A projekt elején, a végén, illetve még köztes lépésekben is meg kell vizsgálni, hogy esetleg volt-e valamilyen fejlődés a projekt élettartama során, vagy pedig visszafejlődés volt tudományos adatmenedzsment szempontjából. Valamit nagyon belekattintottam. A modell az hibrid, ugye mind kvalitatív, mind kvantitatív kiértékelési szempontokat használunk. Nem tudtunk megszabadulni a kvalitatív kiértékelési szemponttól, azért, mert nagyon sok tényező nem számszerűsíthető ebben a modellben. Valami számszerűsíthető, például az, hogy mekkora sávszélesség áll a tudósnak a rendelkezésére a kutatóintézetében, ez számszerűsíthető. És viszonyítható ahhoz, hogy most ez az adott történelmi korban mérve jónak mondható, vagy pedig nem. De például vannak nagyon sok olyan tényező, amit nem lehet egyszerűen számokban kifejezni. Ezeket mindenképpen szöveges formában írjuk le, és aztán a végén, amikor ugye több szempontrendszert összesítünk, akkor a szöveges formában agregáljuk, vagy összeszerkesztjük. És hát használunk, ugye, amit mondtam, numerikus vagy kvantitatív szempontokat is. Tehát ezért hibrid ez a modell. Aztán még abban a helyzetfelmérési stádiumban, ezt én WP2-vel jelöltem, WorkPackage 2, meghatároztuk ugye a főbb szereplőit ennek a modellnek, ugye a kutatók, finanszírozó szervezetek, nemzetközi hatóságok, kiadók, ezt a struktúrát megpróbáltuk megtartani a projektben, és hát ugye egy moduláris plugin jellegű modellt alkalmazunk, ami azt jelenti, hogy kellően rugalmas a modell ahhoz, hogy újabb paramétereket is, újabb kiértékelési paramétereket is felvegyünk, esetleg egy adott országra vagy régióra vonatkozó speciális paramétereket is használjunk ebben a rendszerben. És hát a kritériumok azok egymástól függetlenek, olyan a szónak abban az értelmében, hogy nincs a sorrendiséget nem használjuk ki. Tehát külön a egyes kritériumokat külön kezeljük. Ugye a kvalitatív szempontoknak a kimenete az mindenképpen egy szöveges értékelés. A kvantitatív szempontok kimenete az általában egy szám 0 és 100 között, amit majd aztán később összefonunk, normalizálunk, súlyozunk. Ugye a kvantitatív paramétereket amiatt kell súlyozni, hogy valamiféle fontossági sorrendet alkossunk a különböző paraméterek között, és utána pedig normalizáljuk az egészet. Tehát a normalizálás az azt jelenti, hogy valamiféle egységes számintervallumba próbáljuk meg majd az egész eredményt transformálni. Tehát, hogyha itt 0-tól 1-ig, vagy 0-tól 100-ig beszéltem, mint lehetséges pontozási tartományról, akkor megpróbáljuk ebbe a tartományba visszatranszformálni az egésznek az eredményét. Ugye a kiértékelésnek a paraméterei. Ugye amikor egy projektet megvizsgálunk, hogy ez a projekt, vagy egy kiírás, vagy egy pályázat, vagy valamilyen entitás mennyire felel meg a tudományos adatmenet kritériumainak, akkor ezeket a kritériumokat az alábbi négy csoportba tudjuk kategorizálni. Az első például a törvényi szabályozási környezettel kapcsolatos kritériumok. Például adatvédelmi törvény megengedi-e azt, hogy tudományos adatokat osszunk meg. Vagy például felmerülhetnek szerzőjogi kérdések. Ugye egy tudományos adatnak, amit én előállítottam valamivel, mondjuk egy programot lefuttattam, ami elemezi a rádiójeleket a világűrből, és ez alapján én találtam egy exobolygót. Ugye ez adatok formájában jelenik meg. Akkor ezeknek az adatoknak ki a szerzője? Milyen szerzőjogi előírások vonatkoznak például rá? Ez egy fontos kérdés, és nem szakmai, nem informatikai probléma. Aztán a másik, hogy a szervezeti kritériumok, az, hogy a szervezetek mennyire vannak felkészülve a tudományos adatmenedzsmentre. Ami azt jelenti például, hogy van-e belső szabályzatok erre, vonatkozóan, hogy hogyan kell az adatokat megosztani egymással, vagy hogy milyen módon lehet ezeket az adatokat például exponálni a szervezeten kívülre, stb. Tehát ezeket hívjuk összefoglaló néven szervezeti kritériumoknak. Aztán van egy műszaki háttere, az infrastruktúra. Ugye itt nagy méretű adatokról beszélünk, általában ezek terabájtos, vagy nem ritkán petabájtos nagyságrendű adatok. Ezeknek a mozgatása, megosztása, tárolása, ez már önmagában nem egy egyszerű probléma. Erre ugye általában szoktam egy másik előadás sorozatot is tartani az adattárolásról. Hosszan lehetne erről is beszélni, hogy milyen problémákkal, milyen nehézségekkel kerül szembe az, aki egy ilyen infrastruktúrát fel akar építeni. Ugye egy adott szervezetnek felkészültnek kell lennie ahhoz, hogy ezeket infrastruktúrális szinten le tudjuk kezelni. Ugye itt nem csak az adattárolásra, hanem az adatoknak a hozzáféréséről, a sávszélességről, a hálózati összekötetésről, és minden olyan dologról beszélhetünk, ami technikai műszaki jellegű. És hát végül van pedig a felhasználói elkötelezettség. Tudnak-e egyáltalán a felhasználók erről a problémáról? Tudnak-e a tudósok arról, hogy ha megosztják az adataikat, akkor esetleg kevesebb zsákutcába trafálnak bele? Megtörtént-e már a tudós társadalmon belül ez a, én úgy hívom, hogy törzsi esedés, hogy a hasonló tématerületen dolgozó kutatók nemzetségtől, éppen földrajzi elhelyezkedésüktől függően együtt dolgoznak valamint? Tehát ilyen virtuális közösségek létrejönnek-e, és ezekben a virtuális közösségekben megjelenik-e ez a probléma egyáltalán, mint probléma, vagy mint lehetőség? Szintén egy picit tovább szűkítem a kört, a mennyiségi paramétereknek az átlaga és kiértékelése. Tehát ezt mi egy olyan modellt javasoltunk, én most nem fogom felsorolni az összes kiértékelési paramétert. A négy kategóriában, amit az előbb említettem, több olyan 10-15 kiértékelési szempontot készítettünk el. Ez a projektnek a leszállítandó dokumentumai között megtalálhatóak. Tehát ha valaki a Google-ön rákeres arra, hogy SIM 4 RDM, akkor ott meg fogja majd találni ezeknek a dokumentumoknak, leszállítandóknak az eredményeit és a pontos kiértékelési szempontokat. Ez csak egy modell, amit javasoltunk arra, hogy hogyan értékeljük ki, vagy hogyan vonjuk össze azokat a kiértékelési szempontokat, amelyek számszerűsíthetőek. Nem fogom a képleteket nagyon mélyen magyarázni. A lényeg az, hogy ez a P, ez a súlyozás, tehát minden kiértékelési szempont, kvantitatív kiértékelési szempontot súlyozunk valamekkora számmal, ami az ő fontosságát jelöli, és ez pedig ugye az L, az pedig a kapott szám. Tehát az LV, ez azt jelenti, hogy a jogi, ugye az L az a legal-nek a rövidítése, a jogi szempontrendszer csoportnak az átlagát úgy számoljuk ki, hogy a súlyt megszorozzuk a kapott számmal, az adott szempontra kapott számmal, majd az egész elosztjuk a súlynak az összegével. Tehát egy súlyozott átlagot számolunk magyarul, ami nagyjából jellemzi ennek a csoportnak a tudományos adatmenedzsment kritériumoknak való megfelelőségét. Ha ez a szám nagy, mondjuk 100 közel érték, akkor ez szempontrendszer alapján az adott szervezet, vagy az adott jogi környezet nagyon megfelel a tudományos adatmenedzsment kritériumainak. Ha ez mondjuk 0-hoz közeli, akkor meg nagyon nem felel meg neki, és valamit kezdeni kellene vele. Ugye maga a formula súlyozott átlagot számol, és lehetővé teszi akár helyi paramétereknek a bevonását ebbe az egészbe. És van egy standard eltérés, ez a standard deviation. Ezt azért vezettük be, mert elképzelhető, hogy az átlag az becsaphat bennünket. Tehát például, hogyha van 10 kiértékelési szempont, és mindegyikre 50-et kap az adott projekt, vagy az adott környezet, akkor annak is kb. 50 az átlaga, meg az is 50 átlagot ad, hogyha mindegyikre, az egyik minden párosra 0-t kap, minden páratlanra pedig 100-at, maximálisat kap. A standard eltérés, ugye a standard deviation, ezeket az eltéréseket kimutatja. Tehát minél nagyobb ez a standard eltérés, annál inkább szórnak a számok, annál inkább előfordulhat, hogy van egy olyan szempont, ami dominál az összes többihez képest. És ebből az eltérésből tudjuk kiszámítani. Nem mennék bele a formulának a magyarázatában, annyira nem érdekes. Az a lényeg, hogy egy súlyozott standard eltérést számolja ki, és jelzi, hogy ha az átlaghoz képest nagy eltérések vannak valamilyen paraméterben, mert akkor azt meg kell vizsgálni, hogy miért alacsony, vagy miért magas az értéke. Itt van egy példa, itt rögtön elnézést is kérek angol nyelvű szlájdér. Sajnos a Prezinek van egy ilyen kis korlátja, hogy csak képeket lehet beletenni, táblázatokat nem, és ez már így képformátumban volt meg nekem. Ez az U1, U2, U3, ez a felhasználói kritériumokat jelenti, ugye az angol user szónak a rövidítése, az U. És tehát itt például azt mutatja meg, például, hogy hány felhasználó van egy adott szervezetnél, aki tud arról, hogy van tudományos adatmenedzsment. Ez egy kritérium, egy kvantitatív kritérium, vagy egy százalékos érték is lehet, ami a szervezet összlétszámához viszonyítja azokat a munkatársakat, akik már erről hallottak valamit. Ez csak egy példa. Ez a preferencia értéke, hogy milyen fontos számunkra, ezt mi írjuk elő mindig a modellben, és ez pedig a pont szám, amit kap például az adott szervezet. Tehát ez csak egy példa erre, hogy hogyan képzeltük el ezt a kiértékelést. Vagy egy másik példa, az U2, ez a jövedelem növekedés, vagy a sikeresség növekedése a tudományos adatmenedzsment bevezetése által. Hogy produktívabb lesz egy adott szervezet, vagy egy adott szervezetnek a felhasználói azáltal, hogy tudományos adatokat osztanak meg, és ezáltal több projektet tudnak behozni egy adott szervezetbe. És így tovább. Tehát ezt lehetne még sorolni. A QN az pedig kvantitatívot jelent, mint kiértékelési szempontrendszer. Itt csak egy Móriczka példát keresztül mutatjuk be azt, hogy működik ez a modell. Ugye itt az átlagértéke ennek, vagy a súlyozott átlagértéke az 55 lett, a standard eltérés az pedig 3,56, ami azt jelenti, hogy közepesen szórnak nagyjából a kiértékelési paraméterek. És hát én azt gondolom, hogy a végére értem az előadásnak. Nagyjából a következő időszakban ugye szeretnénk ezeket a modelleket, vagy ezeket az ajánlásokat a gyakorlatba átültetni, és megnézni, hogy pályázati kiírásoknál, különböző programoknak a megfogalmazásánál mennyire érvényesíthetők ezek az alapkoncepciók, ezek az alapgondolatok, és aztán a végén ténylegesen hozzájárulnak-e ahhoz, hogy a tudományos adatmenedzsment, mint fogalom, mint dolog megszilárduljon, meghonosodjon itt nálunk is. Köszönöm szépen a figyelmet!